Tehát a mai témához való bevezetőben ugye a téma kiválasztás kérdése, és ezt a sorozatot folytatjuk, és az apostolok cselekedetei 13-48 lesz a kulcsigénk, de több mindent megnézünk, és egy pár alapvető ige megközelítési elvet szeretnék megemlíteni, mielőtt rátérünk a konkrét témára, vagy megvizsgáljuk magát az írás részt. Az egy nagyon fontos elv a hermeneutikában, hogy didaktikus szövegek, mint például a levelek, azok fektetik le általában a doktrínát, a tanokat, és az úgynevezett narratívák, amik beszámolók, azok elmesélnek egy történetet, és nem feltétlenül az alapvető teológiai igazságokat fogalmazzák meg, hanem azokat legfeljebb megmutatják, hogy a gyakorlatban mi történik, és ha valami eltér az alapvetően lefektetett teológiai igazságoktól, meg kell vizsgálni, hogy az miért van. Ugye az apostolok cselekedete egy átmeneti könyv, és ezt nagyon fontos figyelembe venni. Nagyon fontos figyelembe venni azt, hogy az evangélium után, a messiás halála és feltámadása utáni időszakról van szó, és igazán a törvény korszaka és az utána kezdődő korszaknak ez egy határa az apostolok cselekedete, és ennek a tükrében kell a történetet figyelni. Azt sokszor elmondjuk, hogy egy szöveg vagy egy mondat a szöveg környezete nélkül az csak ürügy lehet bármire, tehát igazán a szöveg környezet fogja megmutatni, hogy mi történik a szövegben, és azon keresztül lehet jobban megérteni a író szándékait. És a történeteknek mindig van egy dinamikája, és ez itt is így van. Ez egyrészt jellemző az adott korszakra, ugye itt első századi zsidókról van szó, illetve nem zsidók egymás mellett éléséről, és mindezeket szükséges valamennyire látni és érteni, hogy a szerző szándékát lehető legközelebb meg tudjuk ragadni. És vegyük észre azt, hogy ez a történet, amiben ez az egész játszik, itt az arról szól, hogy vannak kiválasztottak, az izraeliták azok kiválasztottak, ugye van csoportos kiválasztás, ami persze egy emberen keresztül történik, de az ember elhívása általában arra vonatkozik, hogy azon keresztül Isten egy népet hív el, és a zsidóság így el lett hívva. És itt az történik, hogy itt a kiválasztott nép nagyobb részt nem hisz, és a nem kiválasztottak pedig a pogány hátterűek, a különböző nemzetekből valók, azok pedig hitre jutnak. És azoknak a napoknak a fő vita témája az volt, ha tetszik, egyfajta elképesztő teológiai probléma volt, akár a zsidóság, a hívő zsidóság körében, mert az első hívók kizárólag zsidók voltak, hogy Isten elfogadja-e és beoltja a nem választottakat, a más népeket. Most nem megyünk bele, de emlékeztek Péter történetére, hogy micsoda noszogatásra volt szükség, hogy egyáltalán elmenjen Kornéliuszhoz, aki amúgy egy az izrael istenét tisztelő nem zsidó volt. És igazán a kérdés itt nem az volt, hogy Isten kiválaszt-e néhány embert az üdvösségre, vagy nem, ami amúgy a teológiai vita mostanában erről a mondatról ez, hanem számukra a kérdés az volt, hogy Isten kijelöli ezeket a barbár, körülmetéletlen kutyákat, elnézést mindenkitől, hogy egyáltalán hogy van ezeknek lehetőségük, tehát hogy jut-e a pogányoknak üdvösség, és ha jut, akkor hogyan? Aztán ugye a későbbi vita tárgya már az lesz, hogy a törvényhez hogyan viszonyuljanak, és az is egy nagyon komoly vita. És ezt fontos előtérbe látnunk, mielőtt az ember a saját perspektívájából olvassa ezt az igét. Aztán észre kell venni a szövegben bizonyos kifejezéseket, amelyek világosan figyelmeztetnek a szerzőnek a szándékára. Itt Pál egyszerre szól zsidókhoz és pogányokhoz, elmagyarázza Izraelnek a nemzeti kiválasztását ebben a részben, elmagyarázza Isten céljait, amit a zsidó népen keresztül tölt be. Olvasom is a 13. fejezet 16-tól 20-ig. Pál azért felkelvén és kezével intvén mondta, Izraelnek férfiai és ti, akik félitek az Istent, halljátok meg. Ennek a népnek, Izraelnek Istene kiválasztotta a mi atyáinkat, és a népet fölemelte, mikor Egyiptomnak földjében jövevények voltak, és onnét kihozta őket hatalmas karja által. És közel 40 esztendőnek idejéig tűrte az ő erkölcsüket a pusztában, és minek utána eltörölt 7 népet Kánaán földjén, azoknak a földjüket sorsvetés által elosztotta nekik. És azután mintegy 450 esztendeig adott bírákat, mind Sámuel prófétáig. Tehát a 14-es versben látjátok, tudjuk, hogy itt egy zsidó beszél, egy zsinagógában, sábátkor. És a 16. versben tisztázza, hogy a nem zsidó, istenfélő emberek, azok is itt ülnek a sorok között, és ezek Izrael istenét imádják. Tehát igazán ezek a nem zsidók olyan hívők voltak, akik nagy valószínűség szerint még nem vetették magukat alá a farizeusi rendszernek, tehát ezek nem voltak feltétlenül prozeliták. Általában ezeket úgy hívták, hogy a kapuk előtt állók, ugye a kapu jelentette a prozelitizmus kapuját, és nagyon sok ilyen pogány volt, aki istenfélő volt, de még nem ment be ezen a kapun, és ők voltak a kapuk előtt álló pogányok. És igazán nehéz lenne őket úgy leírni, ahogy a klasszikus teológia ma leírná, hogy ez a teljes képtelenség, kemények, lelkileg halottak a bűneikben, mert semmilyen nem látszik rajtuk, pont a fordítottja látszik. Tehát, hogy itt olyan emberek lennének, akik egy ellenállhatatlan isteni elhívásra van most szükségük ahhoz, hogy átlendüljenek az egyik pontból a másikba, és döntsenek. Ugye most a hit szisztémának az első pontjára utaltam egy kicsit, a T betűre, a tulipból, a total depravity, a teljes romlottság, ami úgy írja le az embert, mint aki halott, és mint egy mag, ami nem képes életre kelni. És igazán ugye ott a vitákon belül ugye sokan a regenerációt, azt a hit elé teszik, mert azt mondják, hogy hinni se képes ebbe az állapotban. Na most itt úgy tűnik, hogy olyan pogányokat látunk, akik nem ilyen állapotban vannak, hogy nem képesek hinni, hiszen egyrészt már hisznek, de legalábbis a hitnek egy bizonyos fokán vannak. Nyilvánvalóan nem hisznek az evangéliumban, hiszen ezt nem is hallották, ahogy Cornélius se hallotta, és Pál ezt elemzi a Róma 10-ben, hogy hogyan hihetnének, ha valaki nem prédikál nekik, ezt teszi fel a Róma 10-14-ben ezt a kérdést, és ezek a nem zsidó istenfélő emberek itt látszik, hogy készen állnak arra, hogy elfogadják az evangéliumot. Tehát valóban lehetne úgy érvelni, hogy Isten már felkészítette őket az örök életre, mert alázatos szívvel fogadják a kijelentést, amit kapnak. Ézsaiás 66:2 ezt mondja, hogy hanem arra tekintek én, aki szegény és megtörött lelkű, és aki a beszédemet rettegi, vagy a zsoltáros, amiből ma olvastunk, ezt mondja. Kicsoda az, aki féli az Urat, megmutatja annak az utat, amelyet válasszon. Tehát mi az, amitől az egyik ember így felel az evangéliumra, a másik úgy? Az írás válasz az, hogy valakinek a felkészültsége, készsége egy fontos összetevője annak, hogy hallja és hogy meghallja Isten igéjét. És ugye itt a mondat, amit körüljárunk, a apostolok cselekedete 13:48, a pogányok pedig ezeket halván örvendeztek, és magasztalták az Úrnak igéjét, és akik csak örök életre választottak, hittek. Oké, tehát visszatérve a történet korábbi folyásába, a 13:21-től olvasom. Annak utána pedig királyt kértek, tehát folytatom a Pálnak ott a prédikálását, annak utána pedig királyt kérjenek maguknak, és adta nekik az Isten Sault, a kisfiát, a Benjamin nemzetségéből való férfiút 40 esztendeig, és mikor őt elvetette, támasztotta nekik Dávidot királyul, kiről bizonyságot is tett, és mondta, találtam szívem szerint való férfiút, Dávidot, a Jessze fiát, aki minden akaratomat véghez viszi. Ennek magvából támasztott Isten ígérete szerint Izraelnek szabadítót, a Jézust. Minek utána előbb János azt, az ő eljövetel előtt a megtérésnek kereségét prédikálta Izrael egész népének, és amikor be akarta végezni János az ő tisztét, mondta, kinek gondoltok engem, nem én vagyok az, hanem ímé én utánam jő, akinek nem vagyok méltó megoldani lábainak saruját. Atyám fiai, férfiak, Ábrahám nemzetének fiai, akik ti köztetek félik az Istent, ez idvességnek beszéde, nektek küldetett, mondja ott Pál a zsidóknak, holott ülnek a nem zsidók is. Tehát Pál összefoglalja Izrael kiválasztását, és amikor azt állítja, hogy nekik lett küldve a megváltás beszéde, ugye az Isten választása szerint az üzenet, és ez a választott üzenet a Messiáson keresztül, és Izraelon keresztül jött el a világra. Ez önmagában semmit nem mond arról, hogy az Isten ellenállhatatlanul megment egyéneket Izraelben, hanem arról a céljáról beszél, hogy a világot Isten egyrészt Izraelen keresztül áldja meg, másrészt a Messiáson keresztül áldja meg a világossággal. Persze ennek ellen lehet vetni, hogy Isten természetesen a célja érdekében, ugye, hogy szükséges az egyéneket megváltani, erre kiválasztott embereket, hogy elhozzák az igazságot, és például Pál ennek micsoda példája, hogy Isten kiválasztotta. És valóban Pál esetében azt látom, hogy Isten erőteljes eszközöket használ, hogy meggyőzze Pált az akarata megváltoztatására. Jónás esetében is különben azt látom, hogy Isten erőteljes eszközöket használ, hogy a kiválasztott hírnök, aki lázadásban van, az, és nem hajlandó elmenni amúgy nem egy választott néphez, és elvinni az igazságot. És miért nem hajlandó? Mert ismerte Isten akaratát, hogy ez a nép lesz, aki az ő népét el fogja tiporni. Tehát azért Jónás nem volt annyira buta, nem véletlenül nem akarta elvinni azt az üzenetet oda. És mit tesz Isten? Külső meggyőző eszközökkel ráveszi ezeket az embereket, hogy higgyenek az üzenetében, és biztosítja a tekintéllyel való hirdetést. Más szavakkal kiválasztja őket, meggyőzi őket, hogy a célja Izrael kiválasztásában megvalósul. Köteles Isten ezt mindenkivel megtenni? Nem. Köteles fizikailag megmutatni a sebeit, amint Tamásnak tette? Nem. Tehát a kulcs az, hogy annak bizonyítéka, hogy Isten külső csodálatos eszközöket használ, hogy meggyőzze kiválasztott hírnökeit Izraelből, hogy elvigyék az üzenetet a nem választott nemzetekhez, önmagában még nem bizonyítja azt, hogy Isten kiválaszt egyéneket, hogy higgyenek az üzenetüknek belső ellenállhatatlan eszközökkel. Ez egy alapvető tévedés ilyen írás részeknél, mert egy komplett teológiai szisztémát látunk bele a versbe, illetve képzeljük mögé a versbe megjelenő szónak. Nézzük magát a szöveget. Tehát sokak szemében ez a vers úgy tűnik, hogy Isten az örökké valóságban kiválasztotta ezeket a nem zsidókat, hogy higgyenek. Nem minden fordítás használja különben, megjegyzem, a kiválasztás kifejezést, és joggal, mert itt nem is az a szó van, amit általában a kiválasztás témájában a Biblia máshol használ. Itt egy más szót használ a Biblia. Vagyis az írásrész önmagában nem is rendelkezik avval a kifejezéssel, ami sokak szemében támogatja az üdvösségre való kiválasztást. Igazán ez az egyik, amit felolvastam, Isten se említi. De mégis sokak szemében ez az egyik legnyilvánvalóbb példa az Isten kiválasztásának az örök életre. A szöveg folytatódik, aztán megyek tovább, ugye a 38. versben megmutatja a történelmi keretet, tehát Pál halad tovább, és azt mondja, hogy azért legyen néktek tudtatokra, atyám fiai férfiak, hogy ez által hirdettetik néktek a bűnöknek bocsánata, és mindenekből, amikből a Mózes törvénye által meg nem igazíthattatok, ez által mindenki, aki hisz, megigazul. Tehát vegyük észre a mondani valót, a törvény által lehetetlen megigazulni, azt mondja, de ez azt jelenteni, hogy hitáltal sem lehet. És a kiválasztásnak a kálvini hitrendszere azt tartja, hogy a hit a törvény betöltőjében, Jesuában ugyanúgy lehetetlen, mint betölteni a törvény követeléseit. Tehát nincs igazán persze erre támogató vers, de amire utaltam, hogy csak akkor képes hinni az ember, ha már Isten regenerálja. És nyilván erre lehet egy lista igét mutatni, de valójában egyik sem beszél az evangéliumról azok az igék. És lehetséges lenne az, hogy az evangélium és a titok, amelyet tartalmaz az írás, lejegyzésével teljesedne be? Na, azt gondolom, hogy igen. Tehát lehetséges, hogy az evangélium, amíg nem volt teljes és elküldve a világra, nem vonzott úgy, vagy tett képessé hitre a Messiás felemeltetése előtt? János 12.32 szerint igen, mert azt mondja, hogy ugye, ahogy felemeltetem, akkor mindeneket magamhoz vonzok, mondja Jézus. Tehát lehetséges, hogy az elveszettek képessétevése, vonzása, lelki kegyelmi szüksége nem volt betöltve a lelket átjáró igazság kiküldéséig minden ember számára? És a Máté 28.16.20-ban olvassuk ezt a minden ember számára való kiküldést, és aztán a Szentlélek kiöntését az Abcsel 2-be, mint tüzet. Tehát az evangélium bizonyára erősebb céljának a végrehajtásában, hogy vonzerő legyen a megbékélésre, mint az ember bukott természete, akinek szüksége van a vonzásra. Ha ez nem így van, akkor minden nem hívő, aki örökre elveszik, rendelkezne azzal a kifogással, hogy az evangélium elégtelen számomra. Így folytatja Pál a 40. versben. Izrael hitetlensége ki lett jelentve előre, ahogy a szívük megkövéredett, megkeményedett a folyamatos lázadásban. Tehát ha van bibliai tana a teljes képtelenségnek, akkor ez az Izrael jogi törvényes igazságos megkeményítése, amely nem a szív állapota a születéstől kezdve, ahogy ezt a tan kifejezné, hanem például ha ellapoztok az Abcsel 28-hoz, akkor Pál világosan lefekteti a különbséget. Azt mondja az Abcsel 28-ban Pál, megkövéredett a népnek a szíve, és füleikkel nehezen hallanak, szemeiket behunják. Más fordításban különben szemeikkel látnának, füleikkel hallanának, értenének a szívükkel, megtérnének és meggyógyítanám őket, a Károli így fordítja, hogy szemeikkel ne lássanak, füleikkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Legyen azért néktek tudtatokra, hogy a pogány népeknek küldetett az Istennek az idvezítése, és ők meg is hallják. Tehát az apostol mire utal itt? Kifejezetten utal azoknak a képességére, akiknek a szíve nem kövéredett meg, és itt mondja, különben szemeikkel látnának, mondja azoknak, akiknek megkövéredett a szíve, ha nem kövéredett volna meg, füleikkel hallanának, értenének a szívükkel, megtérnének és meggyógyítanám őket. És valóban, ahogy ugye erre utaltam az előbb, aki járt misszióban, és meg tudja erősíteni azt a tényt, hogy olyan helyeken, ahol még soha nem prédikálták az evangéliumot, sokkal nagyobb az elfogadás, mint evangéliummal, vallással telített helyeken. És ez azért van így, mert az emberek elutasítják az Isten kijelentését, akkor megkövéredik a szívük idővel. Nem így születnek, azt gondolom, kövér szívvel, de egyre inkább efelé haladnak. Tehát az ember, ahogy elutasít folyamatosan, egyre jobban megkövéredik a szíve és megkeményedik, tehát egy folyamatos lázadásban. És leginkább ez az oka annak, hogy Jeshua a gyerekek példáját használja. Önmagában az nem megváltó, hogy valaki gyerek, tehát nem azért váltatik meg, mert valaki gyerek, vagy felnőtt, vagy valamilyen állapotban van, de mégis a gyereknek van egy olyan állapota, és azt mondja, hogy ilyenné kell válnunk, olyanokká kell válnunk, mint a gyermekek, mondja a Máté 18.3-ban, hogyha be akarunk menni Isten királyságába. Ha mindenki ugyanabban az állapotban születik, hogy Isten haragja alatt van, és az örömhíre képtelen válaszolni, annélkül, hogy Isten regenerálná, akkor miért használja Jeshua a véletlenszerű gyerek példát? Nem pont ugyanannyira romlott akkor az a gyerek is, mint bárki más? Vagy nem pont ugyanannyira megkeményedett, mint a 80 éves izraelita? Tehát igazán a különbség az, hogy neki nem kövéredett meg a szíve. Itt Pál pont arra utal a Abcsel 28-ban, hogy nekik megkövéredett a szívük. Természetesen bűnösen születünk, de ez nem jelenti a teljes, totális megkeményedést. És teljes romlottságban igen, de ez nem jelenti azt, hogy az evangélium magjának nincs önmagába való ereje, amire lehet válaszolni. És akkor eljutunk itt a kifejezéshez, hogy mit jelent ez a kifejezés. Az itteni görög szó, mint mondtam, ez egy más szó, tehát nem azt használja, amit általában a kiválasztásos részeknél használ. Ez a görögül ez a tetagmenoi szó, és ez a tasszó nevű görög szónak egy ilyen származéka. És ez egy nagyon széles skálájával rendelkezik a jelentéseknek. És igazán ez a széles skála önmagában nem utal az egyéni kiválasztásra, vagy örök életre, vagy halálra, olyan jelentéseket lehet találni, hogy előkészít, valamit rendbe tesz, helyére tesz, vagy katonai értelemben szolgálatra felkészít, vagy fel van készítve, vagy valamit szervezéssel rendbe tesz, stb. Igazán, ha Lukács azt szerette volna tanítani, hogy Isten kiválaszt egyéneket az örök életre, akkor sokkal inkább azt a szót kellett volna használni, amit más kiválasztásos részeknél használnak. És miért nem használta Pál a kiválasztás ismert szavát? Vagy esetleg más lenne a mondani való, amit most próbálok körbejárni. Ráadásul ez a görög szó visszahatóként is fordítható, tehát azt is jelentheti, hogy valaki magát teszi alkalmassá, vagy magát jelöli ki. Tehát jelenthetné azt, hogy te magad eldöntötted, hogy megteszel valamit. Ezzel a megközelítéssel egyébként így hangzana a vers. Mindazok, akik fogékonynak mutatták magukat, vagy felkészültek rá, azok hittek. Tehát ezen a módon úgy tűnik, hogy a nem zsidó hallgatóságnak, a hallgatóságnak is szerepe volt abban, hogy hitre jutottak, és ennek igazán több értelme van a kontextusban. Maga a fejezet is ilyen ellentétek tanulmányozása különben, tehát olyan embereket állít szembe ez az Abcsel 13, akik egyrészt készen álltak, hogy hallják az evangéliumot, másrészt pedig nem. A fejezet elején Pál elmeséli, hogy két emberrel találkoztak, az egyik Bar Jézus volt, a hamis proféta, a másik meg Sergius Paulus, a helytartó. És a két embernek a reakciója teljesen totális ellentéte az egyik a másiknak. És most nem olvasom fel ezt a hosszabb részt már itt, hogy annyira ne tartson soká, de azt látjuk, hogy az a Bar Jézus a leírás szerint egy álnok, gonoszsággal teli ördögfi, azt mondja, az igazság ellensége, az Úr útjának elferdítője. A helytartó viszont egy okos ember volt, aki az Úr beszédét kívánta hallani. Az egyik ellenállt az evangéliumnak, a másik hitre jutott. Két ember, két különböző attitűd és különböző eredmény. És később aztán a fejezetben, amikor Pál elérkezik Antiókiába, és akkor prédikálni kezd egy helyi zsinagógában, ugye, ahogy láttuk, amit már levezettem nektek, ahogy a helytartó, néhány zsidó, a prozeliták és nem zsidók többet szerettek volna hallani Jesuáról, és követték az apostolokat, de mások, különösen a zsidók ellenálltak, és aztán irigyek lettek a városnak a pozitív reakciójára. És mikor kimentek a zsidók a zsinagógájából, ugye most olvasom tovább az igét itt, kérték a pogányok, hogy a következő szombaton prédikálják nekik ezen beszédeket. Mikor pedig eloszlott a gyülekezet, sokan a zsidók közül és az istenfélő prozelitusok közül követték Pált és Barnabást, akik szólván hozzájuk biztatták őket, hogy maradjanak meg az Isten kegyelmében. A következő szombaton aztán majdnem az egész város egybegyűlt az Isten igéjének hallására, mikor pedig látták a zsidók a sokaságot, beteltek irigységgel, és ellene mondtak azoknak, amiket Pál mondott, ellenkezve és káromlás szólva. Ez a 42-től 45-ig. És Pál erre az ellenállásra teszi a következő kijelentést a 46-ban. Akkor Pál és Barnabás nagy bátorsággal szólva mondták, szükséges volt, hogy először nektek hirdettessék az Isten igéje, de mivel, hogy ti megvetitek azt, és nem tartjátok méltóknak magatokat az örök életre, íme a pogányokhoz fordulunk. Miért voltak méltatlanok? Ez a 46-os vers, ez a párja a 48-asnak. Pál nem említi itt a kiválasztást a méltatlanság okán, a kiválasztás, mint kérdés igazán nem merül fel a fejezetben így, hanem Pál őket okolja, ők voltak a felelősek, ahelyett, hogy megnyíltak volna az élet üzenetére, szűklátókörűek voltak, és aktívan ellenálltak, és elszenvedték a következményeket, és nem nyertek örök életet. És ugye ez egy jelentős kontraszt a két vers között, a 46-os és a 48-as között, és ez a két vers használja az egész könyvben itt az örök élet kifejezést összesen. És az a tény, hogy Pál ilyen közel használja őket egymáshoz, ugyanabban a fejezetben, feltételez egy, amiről beszélek, egy ilyen ellenpárhuzamot, vagy ellentétet egymással. És a 48-as vers, ahogy mondtam, a visszaható fordítása összhangban így lenne a 46-os verssel, akkor Pál és Barnabás nagy bátorsággal szólva mondták, szükséges volt, hogy először néktek hirdettessék az Isten igéje, de mivel, hogy ti megvetitek azt, és nem tartjátok méltónak magatokat az örök életre, íme a pogányokhoz fordulunk. Tehát a zsidók közel voltak az igazsághoz, de méltatlannak bizonyultak az örök életre, a pogányok viszont éhesek voltak az igazságra, nyitottan fogadták, alkalmasak voltak, és így hittek az apostolok tanításának. Egy pár ilyen görög szakértőnek itt a véleményét is itt fölírtam, csak kettőt megemlítek közülük, a Henry Alford, aki egy ilyen híres újszövetségi görög tudós, és azt mondja, hogy ennek a szónak egy feltétel nélküli rendeletszerű jelentése erőszak volt, és sokkal jobb az például, hogy hajlandóak voltak, és a szó jelentését a kontextus befolyásolja, vagy meghatározza. Nem azt magyarázza a szöveg, hogy kitette őket hajlandóvá, mert amúgy tudjuk, hogy Isten az, aki hajlandó. Tehát nyilván nem kételkedünk, hogy Isten az, aki ad hajlandóságot, mert minden Isten kezében van. Tehát ez természetes. A.T. Robertson, szintén híres görög tudós, és az újszövetségi harmóniának az egyik megteremtője, ő az, aki rendszerbe és kronológiai rendszerbe állította a négy evangéliumot, azt használtuk, annak a Arnold által továbbfejlesztett változatát használtuk a Messiás élete sorozaton. Ugye Arnold annyi pluszt rak a könyvéhez, a Robertsonnak hozzá, hogy ő a zsidó szempontokat jobban figyelembe tudja venni, és ezért változtatott a Robertsonnak a sorrendjén. Ő azt mondja, hogy a versek különböző hajlandóságról beszélnek, a zsidók akaratlagosan elutasították az igét, a pogányok boldogan elfogadták, amit a zsidók elutasítottak, és hogy miért álltak a pogányok Isten oldalára, a zsidók pedig nem, azt Lukács nem mondja el. Ez a vers nem oldja fel az isteni szuverenitás és a szabad akarat problematikájának a kérdését. Ez megmarad életünk végéig, ebben élnünk kell. De nincs rá bizonyíték, hogy Lukács egy abszolút rendeletet tételezett volna fel a személyes megváltást illetően. Tehát összefoglalva, amiről itt ma beszéltem, és nehéz beszéd, ez kicsoda veszi be. Tehát, hogy sokan gondolják azt, hogy ez az ige egy ékes bizonyíték az örök életre szóló személyes kiválasztásnak, de önmagában nem ez az üzenete az egész résznek, nem ez a fő üzenet. És a fejezet többi részével összhangban Lukács azt mutatja be, hogy különböző emberek különbözőképpen állnak készen, vagy éppen egyáltalán nem állnak készen az evangéliumra. Lehet valaki olyan, mint Bar Jézus, vagy éppen olyan, mint a helytartó, és ennek megfelelően lehet valaki méltó, vagy éppen méltatlan, és ezzel saját magát ítéli, vagy ennek, vagy annak. Tehát ez a két rész, vagyis ez az egy rész nem arról szól, hogy Isten egyeseket kiválasztott, a többieket pedig hagyta, hogy menjenek az útjukon. Ez a rész sokkal inkább szól mindannyiunk felelősségéről, és arra, hogy viszonyulunk az evangéliumhoz, amit hallunk. Amen. Amen.